Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét az ige hirdetésnek az alapigéjeként, ahogyan megvan írva Lukács evangéliumának 24. fejezetében a 28-tól a 35. versig. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Jézus és a két tanítvány így ért el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Jézus azonban úgy tett, mint a tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. A világ változik, és benne nekünk is változnunk kell. Adaptálódni kell a körülményekhez és a korhoz és az elvárásokhoz azért, hogy érvényesülni tudjunk, vagy éppen a felszínen maradjunk. És ebben leginkább az segít számunkra, hogy változó világban mi is meg tudjunk maradni, az, hogyha megfelelő tudásunk van. És itt a tudásnak elsősorban nem a mennyisége számít, hanem inkább a minősége, és főleg a milyensége. Régebben az iskolában, meg sajnos most is sok helyen, de mondjuk régebben, az úgynevezett porosz módszert alkalmazták, amelynek az volt a lényege, hogy akkor lesz okos a gyerek, hogyha megfelelő mennyiségű tudást beletöltünk a fejébe, amit ő kívülről megtanul. Csak hogy azóta sokkal többet tudunk az emberi pszichéről, az emberi agyról, a gyermeki viselkedésről, és már tudjuk, hogy ez nem így működik, és nem ez a legmegfelelőbb módja. Mert mi van akkor, teszem fel, hogyha a tudás, amit beletöltenek a gyerekbe, vagy éppen a felnőttbe, az elavul. Mi van akkor, hogyha mire megtanulja, és megragad, addigra már nem érvényes? És mi van, ha a tudás olyan mértékben növekszik és változik, hogy egyszerűen már nem lehet mindent megtanulni? És mi van akkor, teszem azt, hogyha például 5 év egyetem olyan hosszú idő, hogy amikor kijön egy mérnök, egy informatikus, vagy egy bármilyen más diplomával rendelkező valaki, amit már az első évben megtanult, az már nem érvényes, mert annyi idő telt el. Mi van akkor, ha ugyanez igaz a szakmunkára is, vagy bármilyen más képzésre? És a kérdés egyáltalán nem elméleti, vagy hát ezek a kérdések nem elméleti kérdések, ugyanis pontosan ilyen kort élünk ma. A tudás, amit megszerzünk tényszerűen, az sokkal hamarabb avul el, mint eddig a világtörténelem során bármikor. Mi lehet akkor a megoldás, kérdezhetnénk, milyen az a tudás, amire szükség van ma? Hozok egy olyan példát, amit nem erre szoktak alapvetően példaként hozni, de talán ide is. Jó lesz az, hogy nem halat, hanem hálót kell adni az embereknek. Magyarul elsősorban nem a lexikális tudásra van szükség arra, hogy tételszerűen bebiflázzunk bizonyos dolgokat, hanem annak a megtanulására van szükség, hogy mi hogyan van, mi hogyan alakul, hogy tudjunk alkalmazkodni, hogy tudjunk váltani, hogy lépést tudjunk tartani, hogy tudjuk keresni a dolgokat, hogy meg tudjuk találni azt a tudást, amire éppen akkor szükségünk van. Ma az igazi tudás az, hogyha valaki tudja, hogy hol keresse a tudást, és hogy hogyan tud változni, adaptálódni. Persze ez így sarkítás, de azért szerintem értjük, hogy miről van szó. És a mai igénk valami nagyon hasonlóról szól, csak éppen nem a tudás kapcsán, hanem a hit kapcsán. Sokan úgy képzelik, hogy a hit az valami statikus dolog, ami beletöltődik az emberbe, vagy rosszabb esetben azt képzelik, hogy mi magunk töltjük bele, ami nem így van. De hogy beletöltődik az emberbe, és akkor vagy van, vagy nincs. Ami persze valahol igaz, mert vagy van, vagy nincs, de nem elég az, hogy van. Nem elég csupán, és most ezt idézőjelben mondom, hogy birtokában lenni a hitnek, hanem használni is kell a hitet. Gyönyörű erre példára a mai történetünk, amely teljes terjedelmében ugye az oltár előtti igeként elhangzott, most az ige hirdetés alapigéjeként csak egy szakaszt a végét emeltem ki. Ugye adott a feltámadásnak a ténye, aminek több tanúja is volt, főleg az asszonyok, de hát a mai igény már leírja, hogy már Péter is tanúja volt a feltámadásnak. Erről beszéltünk tegnap, és most két néven nem nevezett tanítvány, akik nem apostolok voltak, tehát nem a 12 közül voltak, vagy most már pontosabban csak 11, közül ugye Júdás nem számítva, nem a 11 közül voltak, hanem más tanítványai voltak Jézusnak, és ők ballagnak az ő 22 kilométeres útjukat követhetjük nyomon, 11 oda, 11 vissza, Jeruzsálem és Emmaus között. És hát az ő megnyilvánulásaiból, szavukból és beszélgetésükből nyilvánvaló az, hogy mennyire jött át a feltámadás üzenete Jézus tanítványainak, elárulom, semennyire. Erről is beszéltünk részleteiben tegnap, hogy szegényeknek mennyire nem jött át az, hogy tulajdonképpen mi történt, de hát ezért őket nem kell nagyon megróni, mert hogy nekik sokkal nehezebb volt ott és akkor megélni, mint nekünk, akik utólag okosabbak vagyunk, hiszen az egész kép már a rendelkezésünkre áll. De ne szaladjunk előre, hanem beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is volt ez a 11 kilométeres út Jeruzsálemből Emmausba a feltámadás napján ennek a két tanítványnak a tekintetében. Elindul ez a két tanítvány, nem tudjuk, mi dolguk van, talán hazamennek, talán ismerősökhöz mennek, biztos nem locsolkodni mennek, de mennek Emmausba, és melléjük szegődik valaki, aki nem más, mint a feltámadott Krisztus, együtt vannak, és az úton utitársként, de nem ismerik fel őt. Nem ismerik fel Jézust valami oknál fogva, és hát panaszolják, beszélgetnek, és Jézus megkérdezi, hogy hát ti miről beszélgettek, és elpanaszolják neki, hogy hát itt van ez a Jézus, mi mennyire bíztunk benne, de hogy elfogták, megölték, és ennek már harmad napja van, és nem is hallottál erről az egészről, micsoda komikus az egész, hogy Jézussal együtt mennek, és gyakorlatilag őróla beszélnek neki, de közben nem ismerik föl, hogy ő az. És hát bandukolnak így együtt, Jézus magyarázza nekik, hogy de hát nem ezt kellett elszenvedni a messiásnak is. Magyaráz saját magáról a tanítványoknak, de még mindig nem ismerik föl. És hát lemegy az este, vagy hát lenyugszik a nap, közel van már az este, és elérnek Emmausba, és ezek a tanítványok marasztalják Jézust, hogy hát maradj mellettünk, a nap is lehanyatlott már, és mondja Jézus, hogy jó, hát rendben, persze, elmennek oda talán valamelyiküknek a házába, leülnek a vacsorához, és Jézus áldás mond, megtöri a kenyeret, és akkor ismerik föl. Te jó ég, azt a mindenit. Hát Jézus gyalogolt velünk együtt végig az úton. A feltámadott Jézus. És amint fölismerik, Jézus abban a pillanatban eltűnik a szemük elől. És akkor így szólnak egymáshoz, így tudósít bennünket Lukács, a evangélista, hogy ezt mondja a két tanítvány, nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk. És még abban az órában, tehát még a vacsorának az órájában útra keltek, visszatértek Jeruzsálembe, itt a vissza 11 kilométer, és egybegyűlve találták a 11 apostolt és a velük lévőket, majd ez a két tanítvány elmesélte, ami az úton történt, és hogy miként ismerték föl Jézust a kenyér megtöréséről. És ez a történet végi pár mondat világít nekünk arra, hogy mi a különbség a puszta hit és az aktív, valódi, alkalmazott hit között. Ez a két tanítvány, nem véletlenül nevezték őket, vagy nem véletlenül nevezi őket Lukás tanítványnak, Jézusnak a tanítványai voltak, tehát minden bizonnyal Jézus munkássága jó részének tanúi voltak. Látták a csodákat, hallották a beszédeket, tanúi voltak az eseménynek. És a hitük, amely talán megvolt, amíg Jézussal együtt voltak, Jézusnak a halálával, amit ő ugye előre kijelentett, az ő halálával, kereszt szenvedésével és kereszt halálával elpárolgott a hitük. És szomorúan bandukoltak ugye Emmaus felé. Erről szól ugye a történet, hogy hát itt kezdődik a történet. És Jézus nem hagyja őket magukra ebben a hitben, ebben a puszta hitben, ebben a megrendült hitben, vagy párolgó hitben, ha úgy tetszik, hanem melléjük szegődik. És hol türelmesen, hol kevésbé türelmesen, de beszél hozzájuk, találkozik velük, együtt tart velük, hogy valahogy életet leheljen a hitükbe. Milyen gyönyörű ez a kép, gondoljunk csak a teremtés történetre, ahol az Isten, mikor megteremti az embert, az élet leheletét leheli az órába. Életet lehel Jézus az ő hitükbe. És végig nem ismerik föl, hanem a kenyér megtöréséről ismerik föl. Zárójelben itt megjegyzem, erről külön prédikációt lehetne mondani, hogy ez a kenyér megtörésében, ebben mennyi minden benne van, az utolsó vacsora, az úrvacsora, az 5000 ember megvendégelése. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, egy csomó minden van benne, erre most nem térünk ki, ez is egy csodálatos szimbólum, de a kenyér megtöréséről ismerik meg. És abban a pillanatban, ahogyan felismerik Jézust, hogy ki az, aki velük 11 kilométert együtt gyalogoltak, kirándulásnak se rossz, 11 kilométert együtt gyalogoltak, akivel együtt ettek, beszélgettek, hogy ő az. És amikor felismerik, hogy ő az, ez a valódi közösség az, ami aktivizálja a hitüket, aminek eredményeképpen így írja Lukács, még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe az apostolokhoz. Hogy elmondják, mi történt. Emlékszünk még arra vissza a történetből, hogy hogy marasztalják Jézust, hogy már lement a nap, ugye még a vacsora előtt, gyere be hozzánk, ne menjél tovább, így marasztalják. Nem véletlenül marasztalják, ugyanis akkoriban közbiztonság, mint olyan, település határon kívül nem létezett. Nem csak a vadállatokkal kellett számolni, az ember éjszaka vagy egyedül császkált a települések között, hanem utonállókkal, meg egyéb hasonló kedves alakokkal, akikkel ott össze lehetett futni, és ezért marasztalják Jézust, mondjuk azt, hogy közbiztonsági okokból is marasztalják Jézust. Erre most azt látjuk, hogy a vacsoránál fölismerik a megváltót, és azonnal visszaindulnak az éjszaka közepén, úgy tűnik a veszélyre fittyet hányva, térnek vissza, és gyalogolnak vissza 11 kilométert Jeruzsálembe. És itt nem arról van szó, hogy a hit, amit Jézus újra felébresztett bennük, az valami meggondolatlanságra sarkalta volna őket, hanem arról van szó, amit Pál apostol úgy ír le, hogy mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, írja a római levélben. És itt nem látszik, mert ugye mondom, de én itt olvasom, a fiúság lelkét ott nagy elbetűvel írja az igénk, tehát itt a Szentlélekről van szó. Kedves testvérek, itt az történik, hogy ezek a tanítványoknak a hitébe élet lehelődik, szent lélek lehelődik a Bibliában, az Ószövetségben a léleknek és a lehelletnek a szava az ugyanaz. Újjá teremtődik az ő hitük, és nem a veszélyt nem veszik tudomásul, hanem megváltozik a prioritás, a fontossági sorrend az életükben. Már nem a közbiztonság, vagy annak hiányától, a potenciális támadástól való félelem az, ami uralkodik az életükben, hanem az Isten szent lelke által az aktivizálódott hit. És a valódi közösség Krisztussal, a megkapott szent lélek, az mire ösztönzi ezeket a tanítványokat, hogy visszatérve hirdessék a feltámadott Krisztust. Mert a hitükből, amely most már aktív és élő, abból már nem az fakad, hogy mindenáron meg akarják tartani, vagy görcsösen kapaszkodnak bele, mert nem így az élő hit az nem olyan, hanem az meg akar osztódni, az tovább akar adódni. minél többet mondják, hirdetik, annál inkább van. És ráadásul sokszor én egész extrém helyzeteket teremt, hogy mennek vissza ezek a tanítványok, és az apostoloknak hirdetik az igét. Jézus legközelebbi tanítványainak mondják el a feltámadásnak a történetét. Pont azoknak, akiknek maguknak is hirdetni kellene, de ők is a félelemtől reszketnek, és össze vannak gyűlve egy helyen. És nekik hirdettetik a feltámadásnak az örömhíre. Milyen döbbenetes és fantasztikus ebben az amúgy nagyon hosszú történetben, de mégiscsak egy történetben ezt a transformációt, ezt az átalakulást látni. Hogy volt valaha egy hit, ami elveszett, elpárolgott, amely Krisztus nyomán a Szentlélek által újra aktivizálódik és a helyére kerül. És azt csinálja, ami a dolga. Megy és hirdet. Ez az igazi hit. És így most itt a végén újra kell fogalmaznom azt, amit az ige hirdetésben előzőleg írtam, mondtam, hogy puszta hit és alkalmazott hit, ugye ezt a megkülönböztetést tettük, hogy nem elég birtokon, hanem alkalmazni is kell. Ezt revidálnom kell, egy kicsit át kell fogalmaznom, ugyanis nem létezik olyan, hogy puszta hit. Nem létezik. Csak használt hit, alkalmazott hit létezik. Talán ez már többeknek itt nyilvánvalóvá vált útközben, mert a hit csak akkor hit, ha élő. Nem akkor, ha halott. És ez az a hit, ami nem évül el. Ez az a hit, amit nem kell lecserélni, ami nem olyan, mint a lexikális tudás, hogy megtudom, hogy a dolog így van, és 5 év múlva már nem érvényes. Na ez az az aktív hit, a mindennapokban használt, és az Istenhez alkalmazkodó hit, a változni kész hit, amely segíteni tud nekünk, és erőt tud nekünk adni a mindennapokban, és el tud venni, bennünket vezetni az örök életbe, forrás tud lenni, örök életre buzgó forrás tud lenni, ugye Jézus is fogalmaz. De ez csak akkor, csak is akkor lehetséges, hogyha követjük ezeknek az Emmausba tartó tanítványoknak az útját, úgy is szoktuk rájunk hivatkozni, az Emmausi tanítványok, az ő útjukat kell követni. Találkozni Jézussal, hallgatni Jézus szavára, felismerni, hogy ő az, és kicsoda is ő, erről is beszéltünk bővebben tegnap, hogy Krisztus uralkodik, az uralkodó Krisztus, és útnak indulni, és hirdetni. Ez a húsvét, apró pénzre váltva. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy mellénk szegődsz, hogy velünk vagy az úton, hogy indítasz bennünket, beszélsz hozzánk, indítasz bennünket, és ébreszted bennünk a hitet. Küld el szent lelkedet, hogy így legyen. Amen.